A ma soron következő szakaszt Márk írása szerinti evangéliumból olvasom a 8. részből, a 8. rész 11-től 21. és a 27. verstől a fejezet végéig. Kimentek Jézushoz a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom nektek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt, vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok. Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek, 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek. Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki. Te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot, tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet evő paráznai és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön, atya dicsőségében a szent angyalokkal. Eddig Istennek igéje, imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te leleplezel bennünket, megmutatod, hogy milyen a mi szívünk, milyen a mi fejünk, és nem csak a szívünk kemény sokszor, hanem a fejünk is, és tudjuk, hogy mit akarunk, merre akarunk menni. Terveink vannak, de sokszor kimaradsz belőlük. És köszönjük neked azt, hogy most mégis eljöhettünk ide, megállhatunk Te előtted, és várhatjuk a Te munkádat. Azért jövünk vasárnapról vasárnapra, és azért nyitjuk meg a Te igédet napról napra, mert szeretnénk, hogy átformálj bennünket. De úgy vagyunk, mint a tanítványok, hogy hiába vagyunk melletted sokszor, hiába halljuk a Te beszédedet, megmaradunk a magunk útján, gondolataiban. Kérünk, hogy mégis most munkálkodj bennünk. Te formáld át a mi gondolkodásmódunkat. Te tudod, hogy mi mindennel küzdünk, mennyi minden támad a mindennapokban, mennyi minden veszi el a gondolatunkat Te rólad, mennyire a magunk útján akarunk boldogulni, milyen terveink vannak, jöjj oda, fészkeld be magad a mi gondolatainkban, a mi szívünkbe, és uralkodj bennünk, úgy, ahogy uralkodsz az ég madarain, a tenger halain, ahogy létrehoztad azokat, bennünk is teremtő szabaddal tudsz munkálkodni. Kérünk, hogy cselekedj, úgy, ahogy énekeltük is. És kérünk, hogy áld meg azokat, akik hirdetik ma, akik hallgatják ma a te igédet, hogy ne térjen vissza hozzád dolga végezetlenül, megcselekedje a maga munkáját, gyümölcsöt teremjen bennünk a te igéd. Áld meg így Montit is most közöttünk. És kérünk, ami országunkért bárhol hirdetik a te igédet, légy közöttük. Adj a szívekbe oldhatatlan vágyat a te igéd után, és adj az emberek szívébe olyan késztetést, hogy elmenjenek, hallgassák, megnyissák és olvassák. Kérünk a mi országunk vezetőiért, akik igen nehéz helyzetben vannak, és kérünk úgy minden vezetőért ebben az országban, legyenek azok a családok vezetői, cégek vezetői, te add a te lelkedet, és munkálkodj hatalmasan bennünk. Oly nagy szükségünk van rád, oly nagy szükségünk van esőre, és köszönjük, hogy ahogy megkegyelmeztél nekünk ezen a héten, úgy meg tudsz kegyelmezni mindenkinek, aki hozzád kiállt. Légy segítségül, Urunk Jézus Krisztus. Amen.
Lehetséges, hogy ez furcsán hangzik, de múlt vasárnap sokkal könnyebb volt. Azért könnyebb volt, mert Los Angelesben voltam, és ott predikáltam, de ott legalább angolul tudtam predikálni. És valahogy én mindegy, hogy már több mint 30 éve itt vagyok, angolul még mindig könnyebb. De örülök, hogy újból itthon vagyok, és örülök, hogy újból tudunk együtt tanulmányozni az Isten igéje, és az a reménységünk, hogy amikor mi olvasunk, amikor mi tanulmányozunk az igét, hogy Isten ad segítség nekünk megérteni azt, amit ő üzen ebben az igé szakaszban. Az utolsó hetekben, amikor végigmentünk a Márk evangéliumban, újból és újból láttunk, hogy milyen Jézus Krisztus. Láttunk az ő hatalma a betegség fölött, láttunk az ő hatalma a természet fölött, láttunk az ő hatalmat különböző erők fölött, és nem csak a hatalmat láttunk, hanem azt is láttunk azt, hogy ő milyen kegyelmes volt, milyen irgalmas volt azok az emberekkel, akivel ő találkozott. De érdekes módon, hogy most itt a 8. részben találkozunk ezek a farizeusokkal, amikor ők találkoztak Jézussal, és valahogyan nem látjuk azt, hogy Jézus annyira mutatta a készséget segíteni őket. Mert ők másképpen jöttek Jézushoz, mint nagyon sok ember. Mert amikor ők jöttek Jézushoz, ők úgy jöttek hozzá, hogy ők követeltek dolgokat tőle. És azt mondták neki, hogy mutasd meg nekünk jeleket. Mi ezeket akarunk látni. És az az érdekes, hogy ez előtt, sorozatban látjunk azt, hogy Jézus tett ilyen csodákat. Lehetséges, ők nem voltak szemtanúk mindegyikre, de nem volt semmi kétség abban, hogy valami formában ők hallottak erről, láttak, hogy ezek voltak. De mégis jelet követeltek. És Jézus azt mondta, hogy én nem fogok adni jelet nektek. És a mi életünkben szerintem hasonló, nem érdemes, hogy mi követjünk jeleket az Úrtól. Mert ha mi csak követeljünk valamit, ő nem fog adni azt. De akkor felmerül egy kérdés bennünk, ha nem lesz jelek, akkor az emberek hogyan fognak látni Jézust? És nem beszél erről ebben az igében, de más helyen látjunk nyilvánosan azt, hogy az emberek, akik élnek ma, hogyan fognak látni Jézust. És úgy fognak látni Jézust, hogy találkoznak hívő emberekkel. A hegyi beszédben, amikor Jézus beszél a tanítványokkal, ő ad nekik útmutatást, hogy mint hívő emberek, hogyan kell élni. És az egyik, amit mond nekik a tanítványoknak, hogy kell menni a második mérföld. Azt tudjunk, hogy abban az időben, ha egy római katona kért bárkit, hogy vigyen az ő hátizsákja egy mérföld, akkor kötelező volt azt csinálni. De Jézus azt mondja, hogy nem elég, hogy mi, mint hívő emberek, csak csináljunk azt, ami kötelező. Többet kell csinálni. Ugyanez van a világban, amiben mi éljünk. Az én tapasztalatom, hogy a legtöbb hitetlen ember hallandó segítséget adni egy másik embernek. Ha látnak, hogy valaki bajban, akkor ő megáll és ő segít. Ez, mondom, hogy ez természetes, hogy emberként mi ezt csináljunk, hogy mi menjünk egy mérföld emberekkel. Mindenki ezt csinál. Persze vannak kivételek, de minden átlag ember hallandó adni ezt a fajta segítséget. De itt ebben az igében, a hegyi beszédben Jézus azt mondja a hívő embernek, hogy menjél a második mérföldön. Valahogyan kell keresni a lehetőségeket, amikor mi találkozunk emberekkel, a szomszédokkal, a munkahelyen, az iskolában, hogy hogyan tudunk többet adni neki, mint az átlag. Hogyan tudunk mutatni nekik az Isten szeretetét? És mi akkor tudunk csinálni azt, amikor mi menjünk a második mérföld. Hogy mi csináljuk, mi adjunk olyasmit, ami sokkal több, mint az átlag. Az irgalmas szamaritánus történetben látjunk azt, hogy ő pont ilyen volt, hogy ő nem csak valamennyit csinált, hanem ő sokkal többet csinált a vártnál. És meg vagyok győződve arról, hogyha mi, mint hívő nép, tudunk sokkal többet adni, mint ami az átlag ember ad, ez fog hatni az emberekre, és ez fog érinteni a szívüket. Mert hát, ahogyan tovább olvasunk itt ebben a részben, látjuk, hogy a tanítványok se fogtak fél mindent Jézusról, annak ellenére, hogy állandóan együtt voltak vele, és állandóan láttunk ezeket a természet fölötti dolgokat, amit Jézus tett. Olvasunk a 14. versben, hogy amikor indultak egy útra, a tanítványok elfelejtettek vinni kenyeret magukkal. Azt, hogy elfelejtettek, akkor nyilvánvaló volt, hogy valahogyan előttük volt, hogy ezt kell csinálni. És annak ellenére, hogy kellett megfelelő módon készülni az útra, nem jól készültek előre. Amikor másfél héttel ezelőtt készültem utazni Los Angelesbe, akkor igyekeztem mindent berakni a bőrönbe, ami kell az útra. Próbáltam gondolkozni azt, hogy mi az, ami kell. És azt kell mondom, hogy nagyjából sikerült. Mindent beraktam, amit kellett berakni, lényeges dolgot nem hagytam itthon. De nagyon sokszor, amikor utazunk, lényeges dolgokat hagyjuk. De az az érdekes, amikor a tanítványok ott hagytak egy lényeges dolgot, a kenyeret, Jézus nem lett mérges velük, és nem hozta föl ezt, hogy az a fő probléma, hogy nem voltatok figyelmes abban, hogy mit hoztatok. Hanem a panasz, ami Jézus felhozta, az volt, hogy még mindig túl kemény a szíved. Még mindig hiányzik a hit benned. A tanítványok láttak ezt, de a probléma volt a szívük. És azt kell látnunk, hogy a mi életünkben a probléma nem az, hogy elfelejtünk betenni valamit a hátizsákba, amikor menjünk iskolába, hanem a probléma, a fő probléma az, hogy mi van a szívünkkel. Mi van a szívünkkel? Tudunk emlékezni azt, hogy Isten milyen hűséges volt a történelemben, amit olvasunk az igében, és amit mi már tapasztaltunk a saját életünkben. Abban, hogy ő hűséges volt a mi életünkben. És túl könnyen elfelejtjünk azt, hogy ő mit tett, elfelejtjük azt, hogy milyen a mi Istenünk. És amikor Jézus beszélt a tanítványokkal, azt mondja, hogy milyen a te szíved? Meg mindig kemény a szíved? Vagy hálandó vagy bízni bennem? És akkor fogsz tapasztalni azt, hogy én milyen jó vagyok. Lépjünk tovább, és most találkozunk Péterrel egy kicsit később ebben az ige szakaszban, a 27. verstől, amit felolvastunk. És itt látjunk azt, hogy Jézus kérdezte a tanítványoktól, hogy az emberek mit mondanak, hogy én ki vagyok. De a lényeg Jézusnak nem volt az a vélemény, hogy az emberek mit gondolnak. Ez csak egy kis bevezetés volt. És utána Jézus kérdezte tőlük, véleményed szerint én ki vagyok? És ez egy kérdés, amit Jézus föltesz nem csak a tanítványoknak, hanem mindnyájunk kell választ adni erre a kérdésre, hogy legmélyebben az én szívemben kicsoda Jézus Krisztus. És látjunk a Péter vallomása itt, amikor Péter így helyesen válaszolt, hogy te vagy a Krisztus. Te vagy a Mesiás. Te vagy a megváltó. Péter már jutott arra a pontra, hogy Jézus volt az ő megváltója. Milyen nagyszerű, hogy ez a változás történt a Péter szívében. De annak ellenére, ahogyan tovább olvasunk, amikor Jézus kezdte magyarázni azt, hogy mi lesz vele. Mert megint van egy veszély, hogy van egy nem teljes jó képünk Istenről és Jézusról. És valahogyan abban az időben, amikor az emberek gondolták a Mesiásról, gondolták a megváltóról, az ő elképzelésük arról volt szó, hogy Jézus fog jönni a világba, és ő lesz a király azonnal. És ő fog uralkodni, és egészen más lesz minden a földön akkor. És azért pont miután Jézus azt mondta, vagy Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, Jézus folytatta a tanítása. És próbált mondani nekik, hogy mit jelent az, hogy ő valóban a Krisztus. És akkor beszél arról, hogy szenvednie kell. Beszélt arról, hogy mi lesz az út, ami áll előtte. Beszélt arról, hogy ő meg fog hallani, és hogy ő fel fog támadni a halálból. És amikor Péter hallotta ezt, akkor Péter próbálta valahogyan mondani Jézus, nem így van. Mi, ha mi nézünk, hogy erről Péter hogyan mért ilyesmit csinálni? már mondta azt, hogy Jézus a Mesiás. Akkor hogyan tud merni ellenállni azzal, amit Jézus mond? De gondolkodunk egy kicsit saját magunkról. Hányszor van a mi életünkben, amikor mi olvasunk valamit az igében, és mi kezdjünk magyarázni Istennek, hogy miért nem tudunk csinálni azt. Mi ugyanúgy vagyunk az egyik értelemben, mint amit milyen a Péter volt. Mi azt mondjuk Istennek, hogy Isten tévedsz. Mert ez nem lehet így. És ebben az igében azt látjuk, hogy amikor az ember azt mondja, hogy Isten téved, mi az emberi szemszögből nézünk a dolgokat. És nem az Isten szemszögéből nézünk. És ha mi emberi szemszögből látjunk valamit, akkor nagy az esély, hogy mi nem fogunk helyesen látni. Hanem azt a kérdést kell feltenni, azt, hogy Isten hogyan látja ezt a helyzetet. És különböző területekben, amit mi, mint emberek azt mondjuk, hogy ez logikus, ez egy várható lépés ebben a helyzetben, mi nem veszünk figyelembe mindent. Mi nem veszünk figyelembe azok a dolgok, ami nem látható itt ezen a földön. És az a mi feladatunk, hogy megértsünk azt, hogy mi egy olyan világban éljünk, hogy vannak látható, nyilvános dolgok, amit mi tudunk a szemünkkel látni. És vannak olyan dolgok, ami láthatatlan. Azok a láthatatlan dolgok léteznek. Két nappal ezelőtt, amikor lefeküdtem, állandóan fölkapcsolt a kinti lámpa. Miért kapcsolt föl a kinti lámpa? Mozgásérzékre rajta van, és nagyon erős volt a szél. A célt nem tudtam látni a szobából. Sötét volt kint, de azt, hogy állandóan fölkapcsolt a lámpa, akkor tudtam, hogy van cél. Láthatatlan volt. De valóban volt. És fontos, hogy mi megértsünk azt, hogy igen, lelki értelemben van sok mindent, amit láthatatlan, de igaz. És szükség van arra, hogy amikor mi hozunk döntéseket, amikor mi akarunk hinni, hogy mi valahogyan tudunk látni a láthatatlan. Tudunk megérteni azt, hogy Isten hogyan dolgozik, hogy milyen Isten, hogy ő hogyan cselekszik. És ha ezeket fogjunk fel, akkor tudunk bízni benne. Jézus, amikor ő tanította a tanítványokat, ő nem titkolta a valóságot. Jézus soha sem mondta azt, hogy ha valaki akar követni engem, könnyű lesz az út. Ő nem ígért, hogy minden könnyű lesz. De ő megígérte azt, hogy jó lesz az út, ha vele vagyunk azon az úton. És valóban így van. Jó ez az út. A következő versekben látjunk, hogy milyen ára van, ha valaki szeretne tanítvány lenni. 34. versben olvasunk. Akkor magához vette a sokas a tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. A 21. században Budapesten mi sohasem fogunk látni, hogy valaki fölvesz egy keresztet, és kezd sétálni az egyik útvonalon Budapesten. Valaki már látott egy ilyen embert, aki egy négyszer nagyobb ennél kereszt fölveszi a hátára, és kezd sétálni vele? Mi nem láttunk ilyen. De az első században, ha ott éltél volna, és ha láttad volna egy ilyen ember, aki ment egy ilyen nagy keresztel az ővállalon, ő hova megy? Mindegyik esetben, amikor ő így szípelt egy keresztet, ő ment a halálba. Amikor Jézus azt mondja itt, hogy a mi feladatunk fölvinni a keresztet, ő nem beszél arról, hogy föl kell vinni egy nehéz teher. Én már hallottam embereket beszélni arról, hogy az ember azt mondja, hogy az én keresztem a főnököm a munkahelyemen. Vagy én már hallottam olyan férfi mondani azt, hogy az én keresztem a feleségem. Mert ez olyan nagy teher. Nem, arról nem beszél Jézus itt. Nem beszél arról, hogy kell szípelni egy tehert ebben az igében. Hanem ebben az igében Jézus azt mondja nekünk, hogy föl kell vinni a kereszt. Kész kell lenni meghalni. Érte? Le kell mondani a saját életemről, a saját kívánságaimról, a saját vágyaimról, és azt kell mondani, hogy én szeretnék követni Jézust, és én kész vagyok bármilyen árat fizetni. Mert aki meg akarja menteni az életet, az elveszti. Aki pedig elveszti az életet, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Milyen az értékrend a mi életünkben? Láttam a levezelő listán a gyülekezetben a héten, hogy valaki írt azt, hogy lesz egy film a tévén az Eric Little életéről. Esetleg ismerjük az ő nevet a Tűzszekerek filméből. Egy angol ember, aki futott, vagy skót ember pontosabban, ő arat nyert a 1924-es olimpiában, Párizsban. Ismerjük azt a részt az életében, a filmből. De aki nem tudja, hogy milyen volt az élete előtte és utána, nem látja ezt teljesen a filmben, különösen ami jött utána. Ő Kínában született, nem Angliában. Mert a szülei misionárosok voltak Kínában. 5 évesen ő visszament Nagy-Britanniába, ott élt kb. 20 évet. Akkor, amikor ott volt, nyert az olimpián. De egy évvel később, 25 évesen, ő visszament misionárusként Kínába. És ott 1945-ben egy munkatáborban meghalt. Érdekes látni az Eric Little élete. És mi volt az értékrend az ő életében? A filmben látjunk azt, hogy ő nem volt hajlandó versenyezni vasárnapon. Az ő hite miatt. És többen úgy voltak vele, hogy milyen bolond ez az ember. Milyen rossz az ő értékrendje. De Eric Little tudta azt, hogy mi az, ami valóban fontos. És azért ő kész volt visszamenni Kínába missionárusként. Ő kész volt otthadni sok mindent. Mert Isten azt mondta neki, hogy adja az életedet. És ő azt csinált. Nem volt hiába való az ő élete ezen a földön. 36. vers. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártva? Az egész világot megnyerni. Los Angelesben voltam az utolsó héten. Az ingatlan árak ott Los Angelesben egy kicsit más, mint itt Budapesten. Szerintem a legolcsóbb ház, amit az ember tud vásárolni Los Angelesben, az több, mint 200 millió forint. A legegyszerűbb, a legkisebb. Amikor mentem az autópályán, és volt olyan, amikor 8 sáv mindkét irányba, és mindegy, hogy valakinek volt egy olyan kocsi, ami 30 millióba került, ő nem tudta gyorsabban menni, mint én. Mert alta forgalom mindkét irányba. Ahogyan körülnéztem, sok kocsit láttam, ami az értéke nagyobb, mint sok embernek a lakása itt Budapesten. Lehetett látni ott embereket, Hollywood mellett laktam. Aki úgy mondom, hogy a világ szempontjából minden megvan. Minden. De Jézus azt mondta, hogy az az ember, aki csak ezek a dolgok után megy. Az az ember, aki csak a lényeg az anyagi dolgok, őt kártszenved. Ő kártszenved. De az az ember, aki Istennél jár, minden megvan neki. Minden megvan neki. Kit követjünk? Érdekes nézni különböző ország vezetők, hadsereg vezetők, amikor ők kérnek valamit az emberektől. A második világháborúban Churchill, amikor Angliában volt, ő azt mondta a népnek, hogy mit kívánok tőletek? Ő azt mondja, hogy vér, könnyök, izottságot. Ezt tudok megígérni nektek. Vannak más hadsereg vezetők, akik azt mondnak, hogy én nem tudok ígérni. Se élelmiszert, se tetőt a fejek fölött, de az az ember jelenkezhet a hadserege, aki szereti az országot. Nem ígért minél több pénz. És amikor Isten hív minket, az ő hívás hasonló. Ő azt mondja nekünk, hogy én azt várom, hogy egy áldozatot hozat. Én azt várom tőletek, hogy azt mondja az Úrnak, hogy Uram, itt vagyok. Használd engem. ő nem ígér az embernek földi kincseket. De amit ő ígér, sokkal értékesebb annál. Ő ígér nekünk, hogy ha mi együtt járjunk vele, ahogyan Paul járt vele az ő szolgálatában, hogy jó lesz neki. Ez a hívással Jézus szól mindnyájunknak. És ő azt mondja, hogy te kész vagy mindent vállalni. Kész vagy fölvinni a keresztet. És követni engem. Ez az én vágyom, ez az én imádságom, hogy mindnyájunk azt tudunk mondani az Úrnak, hogy Uram, kész vagyok követni téged bárhova, ahova vezetsz. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket látni a saját szívünket. Segíts minket látni azt, hogy a legfontosabb az életünkben nem a tudás, hanem az akarat a szívünkben. Tudunk-e előtted állni, előtted leborulni, és mondani azt neked, hogy Uram, te vagy a megváltom. Legyél az Úr az én életemben. Kész vagyok követni téged. Mert tudom azt, hogy nincs jobb annál, mint kövesemet. Kérjünk, segíts minket a mi hitetlenségünkben. Segíts minket abban, hogy tudunk bízni benned, és tenni a mi életünket a te kezedbe. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.